Egyéni hangulatú, sőt, külön-külön is más hangulatú könyvek sorjáznak immár azon a polcon, amely Márton Evelin, írónő, rádiós szerkesztő köteteit vonultatja fel. Regények és novellák, rövidebb történetek, mindegyik más világ, más hang, más szereplők, más lírai én. De valahol, ha jól odafigyelünk, persze, hogy egy tőről fakadnak, és össze is függenek. Márton Evelint azt hiszem meg kell szokni, rá kell érezni stílusára, és már is minden ismerőssé válik. Persze, hogy minden író történeteiben ott bujkál maga a szerző is, ettől elvonatkoztatni nem lehet. Ki kell csupán hámozni egy-egy valóság szeletet, és értelmezni kell azt. Márton Evelinnek az utóbbi két évben két kötete is megjelent. Egy regény tavaly, a Szóljá Minor, a csíkszeredai Bukárt kiadó gondozásában. Idén pedig a marosvásárhelyi Lektor adta ki Archív naplónak titulált rövid történeteit, amelyek Farkashab címmel jelentek meg. Két külön világ ismét. A Szóljá Minor egy olyan disztópia, amely rendkívül kényelmetlen képet nyújt földünk valamilyen kataklizma utáni állapotáról. Egy szigetről, ahol talán jó emberek, talán arra érdemesek élnek tovább, valahogyan az általunk még jól ismert világ és tudás töredékeinek birtokában. A föld elpusztult, talán emberek máshol nem élnek. Talán. Ők pedig emléktöredékekből megmaradt mozaikokat igyekeznek összeragasztani, és megteremteni egy újabb világot. Szóljá Minor szigete nem nagy, a szigetlakók ismerik egymást. A sziget széthasadt, kisebb és nagyobb részek szakadtak le belőle, és szétszórodtak a világóceánban, amelynek akkor még nem volt neve. Az ős szigetet, ahol a legenda szerint béke volt, mindenki a maga módján elsiratta, és siratja máig is, de mint hiába, mert úgy tűnik az ember inkább háborúra, mint békére termett. Titokban mindenki szeretne egy szigetet, amely csak is az övé, ahová azt enged be, akit akar, amikor akarja, és ahol egymaga dönthet a sorsa felől. Márton Evelin Szóljá Minor című kötetéből idéztem. Furcsa nevű, szinte nemtelen emberek, mindegyikük a maga történetével. Így keveredik egészen szürreális módon a múlt és a jelen. Az a múlt, amely az olvasó számára ugyan a jelen, de a szereplők már egy távoli, idegen világként emlékeznek rá. Vagy kapták meg rég volt elődeiktől. Sok minden ismeretlen számukra mi világunkból, könyvek is leírják mindazt, ami egykor fontos volt, ezeket olvasgatva alakul különös világuk. A szerző mindvégig szüszpanszban tartja olvasóját, túl sok konkrétumot nem árul el szereplőiről, a világuk is csupán egy aprócska sziget keretei között mozog, egy letűnt élet romjain alakul ez a furcsa társadalom. Márton Evelin gördülékenyen meséli történeteit, amelyeknek erőteljes képi világa lendíti előre az olvasót. Szóljá Minor szigetének abszurd eseményei és lakói egészen furcsa módon, de könnyedén párhuzamba állíthatók jelen világunkkal. Tulajdonképpen bármilyen kataklizma után minden marad a régiben. Az alapok ugyanazok. A Farkashab című kötet olyan én regény napló, amely, ha akarjuk, azt a világot varázsolja vissza, amely a 80-as éveket jelentette, a régi rendszert, majd a 90-es évek elejét. A város és a helyszínek ez esetben sem fontosak, csupán a jellegzetességek, amelyek meghatározzák azt a világot. Kolozsvár? Igen, Hóstát? Az is. De egy kamasz számára ez csupán a keret. Egy indián kamasz pedig egészen másképp éli meg a tömbházlakásba kényszerülést, a szomszédokat vagy a mindennapi életet. A szabadság viszont már egészen más dolog, amikor veszélybe kerül, egészen más értelmet nyer. A szabadság, legyen az bármelyik életkor éltetője, létfontosságú. Olyan történet ez is, amely társadalomkritikával telített archív naplóként vetít elénk egy kort, az ember életének egy nagyon fontos időszakát, és egy elnyomott, illetve szabadabb társadalmat. Márton Evelinnel beszélgetünk elsősorban ez utóbbi két kötetéről, de természetesen szóba kerül a 2015-ben megjelent Szalamandrák éjszakája című regény is, amelynek megjelenése óta a szerző stílusa is sokat változott. Különböző világaidról is szó esett itt most a könyvbemutató során. A Szalamandrák éjszakáját is sokat emlegették, minthogyha egy referencia, egy kiinduló pont lenne. Valóban ez a sok-sok világ, és ez a sok-sok mód meg éned, ahogyan írod a történeteidet és ezeket a könyveket, tényleg mennyire aknázzák mindazt ki, ami a tiéd, ami a sajátod, ami a saját élményed, a te világod, és utána persze mennyire bontott tovább fikciósá.
Hogyha nagyon-nagyon lebontanánk ezt az egészet, az összes szöveget, akkor valahol a mag az ugyanolyan lenne. Ugyanaz a személy lenne. Én így gondolom, vagy így érzem. Igen, de szerintem mindenki legalább ennyire összetett. Szóval én nem gondolom azt, hogy egy nagyon különleges valaki volnék, amiatt, hogy többféleképpen létezem időnként. Csak egyszerűen ebből dolgozom. Nyilván, hogy magamat írom valahol, de ezek nem csak az én történeteim, ezt mindig el szoktam mondani. Rengeteg történetet hallottam a családban, biztos, hogy mások is hallottak. Nálam ez így vetül le, hogy egy idő után megírom őket így vagy úgy. Nyilván nem pont úgy, ahogy hallottam őket, én is kiszínezem a magam módján. Megmondom, az emlékezet nagyon furcsán viselkedik, és az ember egy idő után olyan dolgokra is emlékezni vél, ami nem vele történt meg. Nincsen, ahogy emlékezzek például arra, hogy hogyan kapott nagyanyám tifuszt egy munkaszolgálatostól például. De olyan sokat mesélték a családban ezt a sztorit, hogy valahogy átélem, tehát mintha ott lettem volna, amikor ásták azt a bizonyos, van szó egy ilyen farkasverem nevű helyről ebben a regényben, és én is kijártam oda egyébként, de hogy így nem tudom, valamilyen kötődésem van hozzá, pedig nem én voltam ott, amikor azt ásták. Szóval, hogy igen, kiaknáz végül is mindent. Ami nem csak én vagyok, hanem mondjuk ami érdekel, például azon szórakoztam, hogy a macskaméz, amikor megjelent annak idején, akkor már nem tudom, ki mondta viccből, hogy a kertészeti szakkönyvek közé kéne tenni, vagy hogy ott kéne keresni, akkor a farkashabot valahol a kémiai szakmunkák között kéne keresni. Nagy disznóság lenne, azt mondanám, hogy én értek a kémiához, de érdekel. Meg folyton találok valamit, ami érdekelni kezd, és azt bele szoktam szőni. Tehát, hogy ami foglalkoztat, az is felbukkan azért. Foglalkoztat emberként, vagy úgy egyáltalán.
És hát ezek a történetek végül is különböző történetekbe és egészbe ágyazódva jelennek meg nyilván, hiszen más a Szalamandrák éjszakája, más a Szólyá Mineor, más a Farkashab is, és gondolom más az is, ami pihen éppen ott nálad, mert arról is szó volt, hogy van, ami már hosszú ideje pihen. De minden más stílus. Erre vagyok én kíváncsi, hogy ez minek a része, hogy hogyan írod meg? Mikor naplószerűen, mikor science fiction, mikor ismét valamilyen inkább személyes hangvételben kerül elő?
Szerintem a személyes hangvétel az összesben benne van, mert egyszerűen nem tudok másképp nyúlni semmihez, tehát hogy nem tudok elhatárolódni semmitől. Viszont a Szalamandrák éjszakáit azt 20 évesen kezdtem írni, az egy másabb időszakom volt nekem is, tehát nem igaz, hogy az emberek nem változnak valamelyest. Most nem azt mondom, hogy az alapvető tulajdonságaik változnak meg, hanem az életszemléletük azért változhat, illetve az irodalomhoz való viszonyuk is változhat. Mostani szemmel például a Szalamandrák éjszakáit túlságosan körülményesnek és túlírtnak találom én magam. Lehet, hogy antireklám ilyeneket mondani, de ez az igazság, és azóta, amióta befejeztem a Szalamandrák éjszakáit, azért egy ilyen minimalistább írásmódra fókuszálok inkább. De azt meg kellett találni, de ezt erőltetve nem lehet csinálni. Hiába akarok én egyszerűen írni és fogalmazni, mert meddig nem érzem azt, hogy ez működik is, addig nem fog működni. Valószínűleg ez egy ilyen folyamatnak a része. Az én fejlődési folyamatomnak az eredménye az, hogy miért 300 akárhány oldal, vagy azt se tudom hány oldal a Szalamandrák, és ezek meg rövidebbek.
Lehet, hogy ez egy origó volt, vagy valami?
Annyira nem. Nem tudnám én a saját dolgaimat rangsorolni, és különben is összesen 2-3 szöveg maradna meg, és azok rövidek, hogyha én kellene válasszak. Valószínűleg, hogy ez hozta meg azt a fajta figyelmet, ami azóta is körülöttem lebeg valahogyan.
Minden egyes újabb és újabb könyv egyfajta próbálkozás az írásra? Tehát még a javában benne vagy ebben a folyamatban, hogy hogyan is írjál?
Hát igen, mert minden befejezett könyv után az ember reflektál arra, amit csinált. Van az a pillanat, amikor ugye elengeded a történetet, mert el kell engedni, már megjelent a könyv, stb. Elkezdi élni a saját életét, és attól a pillanattól kezdve egy picit másképp látod te magad is, mint szerző azt az egészet. És látod a hibáit is nyilván, amit te látsz. Lehet, hogy más nem látja, lehet, hogy erről nem kell beszélni különösebben, de hogy látod őket, és akkor onnan lehet tovább lépni. Igen, folyamatos a keresgélés. A lényeg az, hogy minden szövegem, ami kikerül a kezemből, és valahol megjelenik a nyilvános térben, azt én vállalni tudjam. Nekem ez a legfontosabb. Tehát, hogy bármikor szembesítenek azzal, hogy mit tudom én, 2008-ban írtam valamit, és az megjelent valahol, ahhoz tudjak viszonyulni most is, és tudok, egyelőre tudok. Tehát, hogyha hamisságot kevernék a dologba, és receptszerűen kezdenék írni, akkor valószínűleg viszketne aztán a bőröm később, és ezt nem szeretném. Szóval van egy ilyen is az egészben.
Mindig a lírai én írja, tehát te írod ezeket a történeteket. Ezek a különböző szófordulatok, ezek a különböző szavak, amiket használsz. Sokszor az volt az érzésem, hogy talán te találod ki, vagy valahonnan, nem is tudom honnan, ásod elő ezeket. Izgalmas szavak, izgalmas szófordulatok is gazdagítják ezt a szöveget, amit te írsz nekünk. Ez gördülékeny számodra, vagy mennyire élvezkedsz ilyenkor?
Hát szándékos, és igen élvezem, és könnyen megy amúgy. Van nekem egy elméletem a nyelvről, mint olyan, mindenféle nyelvről, de hát a magyar nyelvről főként, mert azt használom én legtöbbet, hogy ez folyton változik, ha tetszik, ha nem változik, állandóan változik, mindenféle hatásnak van kitéve állandóan. Hogyha megnézzük, hogy 1922-ben mondjuk egy újsághírben, vagy egyáltalán a napi sajtóban milyen kifejezéseket és szavakat használtak, akkor bár ismerősnek fognak hangzani, de talán azok a fordulatok nem lesznek már annyira otthonosak számunkra, mert közben megváltozott a beszéd stílusunk, a beszédmódunk, és már nem úgy használjuk azokat. A Szólel Minorban ez teljesen szándékos, mivel itt, ahogy Gálfalvi Ági is említette, meg mások is disztópiának nevezik, én tudod, hogy nem szoktam semminek nevezni ezeket, csak szövegeknek egyszerűen, de ott egy olyan világról van szó, ahol tulajdonképpen már se iskola nincsen, se semmiféle fajta számunkra jelenleg ismerős kulturális közeg, vagy háttér, vagy bármi. Mindkét főhős, mert én két főhősben gondolkodom tulajdonképpen, a Temetőr meg az Elám nevű fickó, ők azért olvasnak, mert valamiért úgy alakult az életük, hogy mégiscsak könyvek kerülnek a kezükbe időnként, ahol viszont olyan kifejezésekkel találkoznak, vagy szavakkal, amiket már nem ismernek, és nem is tudják beazonosítani mondjuk azt a tárgyat, vagy bármit, filozófiai fogalmat, amit ezek jelölnek. Nem tudom, a legjobb példa talán az, amikor, most bocsánat, ha bárkit is sérteni fog ez, de szokott olyan lenni, hogy mit tudom én, valamilyen kis eldugott faluban felavatják a nem tudom milyen épületet, és akkor ott felszólalnak a helyi nobilitások, akik megpróbálnak nagyon választékosan és szépen beszélni, ami általában vicces fordulatokhoz szokott vezetni. És ennek csak az az oka, hogy olyan kifejezéseket használnak, amik számukra jól hangzanak, de nem tudják pontosan, hogy mit jelent. Igen, volt egy játék ezzel is. A másik dolog, ami szintén ide kapcsolódik, hogy szomorú tény ugyan, de hogy a szorványt nagyon erősen érinti a nyelvromlás, és nem csak a szorványt egyébként, tehát hogy most szerintem van egy egész generáció, aki egy újabb típusú nyelvromláson megy át. A nagyon fiatalokra gondolok, akik rengeteg digitális eszközt használnak, és mit tudom én, ahol a leggyakrabban használt nyelv az az angol, és ezért már olyan szavaknak sem használják a magyar megfelelőjét, vagy román megfelelőjét, és sorolhatnám a nyelveket, amelyeket esetleg tudnak. És ezért nem lehet őket megszólni, vagy bántani, biztos, hogy lehet ezzel valamit kezdeni, de nem lesz könnyű, de hogy ez így működik. És a szorványközösségek pedig egyszerűen nincs mit tegyenek, amikor naponta 24 órából 20-at csak más nyelvi hatás ér, akkor ez egy idő után rád nyomja a bélyegét arra, hogy hogyan beszélsz. Ehhez nem kell iskolázatnak, vagy iskolázatlannak, tehát ugye ez nem feltétlenül erről szól. A saját férjem, aki főként románokkal dolgozik, de a kommunikáció nyelve angol időnként, meg kell gondolja, hogy magyarul hogy is mondjuk valaminek. Nyilván eszébe jut, de nem jön spontán.
egy teljesen lepusztult világban, mint amilyen Szólea Minor szigete, ez az ékes nyelv az, ami visszaköszön, ilyen kicsit ellentét is ez, viszont nagyon-nagyon sok szürreális, meg ellentétes elem, figura, és mindenféle van tulajdonképpen ebben a történetben. Azt hiszem, rá kell hangolódjon az ember, amikor elkezdi olvasni, és hogyha bele tud kerülni ebbe a világba, egy elborzasztó, rideg szigetre kerül, igen, úgy is néz ki, mint itt a borítón. Így gondoltad te el, hogy ilyen lesz, mikor elpusztul a világ valamilyen nagy kataklizma után?
A világ állandóan pusztulóban van, szóval hogy ez egy ilyen ciklikus dolog. Én történelmet tanultam egyetemen, mai napig is érdekel a történelem. Többek között a civilizációk bukása egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon foglalkoztat. Például a mai pusztuló világunkhoz hasonló volt mondjuk a bronzkor végének a teljes összeomlása, ami szintén klimatikus, gazdasági és egyéb okokra vezethető vissza, vagy arra vezetik most már vissza kutatók és tudósok. Szóval, hogy ez egy ilyen ciklikus dolog, nem kell feltétlenül megtörténjen ez a kataklizma, amiről én írok, hanem hogy ez van, sajnos. Valahogy azt akartam ezzel ábrázolni, hogy az embernek tennie kell, amit meg tud tenni ez ellen, de hogy vannak olyasmik, amiket nem tudunk megállítani. Tehát, hogy a természetet azt az ember nem tudja még uralni, és nem is fogja tudni, mert ez nem így van kitalálva. És most nem Isten létéről vagy nem létéről beszélek, hanem ez így működik valahogy.
Hogyan népesítetted be te ezt a kicsi fennmaradt kis szigetet, világot? Mondtad már az imént, hogy két szereplőben gondolkoztál, gondolom utána jön a többi. Mert az is érdekes, hogy igen, nekik van nevük, a többinek nem igazán, és nem is tudjuk kicsodák, ők csak a végén tudjuk meg, amikor elkezded leírni, hogy mi az ő történetük, hogyan is jelentek meg. Kik ezek? Az sem mindig derül ki, hogy nemük van-e, vagy egyáltalán.
Igen, nem tartottam ezt olyan nagyon fontosnak, hogy van-e nemük, és ha van, akkor az milyen. Semmiféle gender megfontolásból egyébként nem foglalkozok ezzel nagyon. Hát ugye, hogyha egy teljesen ember nélkül maradt világot szerettem volna ábrázolni, akkor ez körülbelül két oldalban maximum összejött volna. Tehát, hogy az emberi tényezőt nem lehet kizárni teljesen, vagy akkor csak az állatokról kellett volna írnom, ha egyáltalán ők is megmaradtak volna. Szóval, hogy azért ez a kis sziget a maga lepusztultságában és a kataklizma utáni állapotában mégiscsak a reménység szigete valahol. Ezért is hagytam nyitva azt a kaput a történetben, hogy lehet, hogy létezik még másik sziget, csak ők nem tudnak róla, mert egyszerűen nincsen eszközük arra, hogy ezt megtudják. Nem létezik már az a fajta kommunikáció, amit mi most ismerünk. Nincs internet, nincs telefon, nincs semmi. Egyszerűen el vannak zárva a világ többi részétől, ha az még létezik. De hogy közben reménykednek abban, hogy létezik.
Mondtad, hogy meg kell legyenek először a figurák, a szereplők névvel és mindennel, legalábbis benned, aztán, hogy az olvasónak ebből mit villantasz fel, az már más dolog, hogy azután a történet alakuljon. Valóban egyszer megvannak az emberek, tényleg akkor kerekednek köréjük a dolgok?
Mondjuk ez a Szólea esetében nem pont így működött. Mindig elmondom, hogy felkérésre kezdtem írni a Szólea Minort a látó 30. születésnapjára, és ezek az őrült nevek azért maradtak így, mert hogy ezt nekik találtam ki egy ilyen fricskaszerűen. Ugye megjelenik egy látótúr, ő a postamester, az nyilvánvalóan a látóra utal, a nyugati hadtestről is szó esik, nyilván, hogy Székely Jánosra utalok vele, tehát hogy van egy csomó ilyen utalás, megszületett ez az első történet, aztán megírtam még egyet, és akkor nem tudtam abba hagyni. És akkor így elkezdtek épülni a figurák, de menet közben épültek. A nevük az megvan, és nagyjából tudom, hogy milyennek képzelem én el őket, de nem készítek vázlatot vagy jegyzetet. Ami a végén található, a szereplők leírása, azt a szerkesztőmnek, Mihály Emőkének írtam, mert hogy számára sem volt világos, hogy kik ezek, és mik ezek, és honnan jönnek, és hova mennek, és mi van velük. Először arra kért meg különben, hogy rajzoljak egy térképet, nem tudom, hogy hova ástam el, borzasztóan néz ki, és akkor, amikor azt befejeztem, akkor rájöttem, hogy az Emőkén biztos, hogy nem fog segíteni, mert ezt csak én értem ezt az egészet, és mondtam neki, hogy mi lenne, ha írnék neked egy puskát. Azért is maradt az a címe egyébként, hogy Puska, mert hogy ez neki készült, és aztán azt mondta, hogy szerinte jobb lenne, hogyha ez benne is maradna, mert lehet, hogy az olvasók se fogják bánni olyan nagyon.
Arra szoktál figyelni, hogy az olvasó azért nagyon jól lásson és eligazodjon, mert őszintén én mindvégig tapogatóztam, hogy néznek ők ki, a végén egy picit képbe kerültem.
Valószínű, hogy a férjem illusztrációinak köszönhetően, egyébként én egyáltalán nem így képzelem el fizikailag ezeket a szereplőket, de ez egy másik téma, nekem is nagyon tetszik, ahogy neki ez összejött és sikerült. Amúgy ő is csak a Puskát olvasta, nem szokta olvasni a könyveimet, jól teszi. Nem érdekel olyan nagyon, hogy nyilvánvaló és közérthető legyen, mert nem az olvasó iránti lenézésből egyáltalán, hanem egyszerűen én így tudok írni, és kész. Tudom, hogy nem könnyű olvasmány, és türelem kell hozzá. Egyébként szerintem a legtöbb könyvhöz türelem kell, ahhoz, hogy kibomoljon egy-egy világ, bármilyen szerző, bármilyen könyvéről beszéljünk. Nem szándékos az sem, hogy zavarba hozzam. Tehát, hogy ezek nem szándékos dolgok, ezek egyszerűen így lesznek.
Számodra könnyen bomlik? Tehát amikor leülsz írni, például a Szólyán Minót, mikor leülted írni, vezetett valami, vagy valamilyen szálon simán gördültél előre, vagy azért kellett egy kicsit visszatérjél, még kiegészítsél, vagy hogy van ez?
Igen, amikor nagyjából megvan a teljes nyers szöveg, illetve a darabokon is szoktam dolgozni. Arra igyekszem azért odafigyelni, hogy a nagy logikai hibák ne maradjanak benne. Nyilván, hogy maradnak időnként. Tehát, hogy egymásnak ellentmondó dolgok azért ott maradnak. Tehát az élet is ellentmondásos, úgyhogy ezt olyan nagyon nem gyepálom. De amikor megvan a nyers, akkor újra szoktam elejétől kezdve olvasni az egészet, és akkor javítok és húzok általában. Tehát nagyon ritkán írok hozzá, inkább kivágok.
Könyörtelenül tudsz kivágni?
Igen, vagy ragaszkodsz? Már teljesen könyörtelenül tudok vágni. Mindig Vida Gábort szoktam emlegetni, de hát más jó szerkesztőkkel is dolgoztam én korábban. Szonda Szabolcstól Láng Zsolton át Demény Péterig, tehát hogy tényleg szerintem a legjobb szerkesztőkkel dolgoztam az előző könyveimmel, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük. Olyannyira sokat, hogy tulajdonképpen ebből élek a Helikonnál, ahol ugye a próza rovatot szerkesztem. Nyilván most már magamévá tettem ezeket, a szerzőket is könyörtelenül szoktam vágni, de magamat még annál is inkább. De azért, mert ugye felszoktam olvasni néha egy-egy részletet hangosan, nem azért, hogy szeretem hallani a saját hangomat, hanem mert úgy hallatszik a leginkább, hogyha marad valami balaszt. Tehát valami nehezék, tudod, mint a léghajóban, amit homokzsák, amit ki kell dobni, ami csak visszahúzza a történetet, vagy egyáltalán az egész szövegnek a ritmusát. Különben a ritmus nagyon fontos nekem, tehát hogy milyen ritmusa van egy szövegnek, még akkor is, hogyha töredezett vagy szakadozott. Eléggé zenei a gondolkodásom, bár nem értek komolyan a zenéhez.
És akkor visszatérek a fark csíkmirigy fagyos ízére. A dokumentálás mennyire képezi részét valóban, mert nem tudom, író legyen a talpának és kiássa valahogyan.
Nagy részét képezi, viszont ez a legélvezetesebb az egészben, mert hogy én folyton olvasok, és nem csak irodalmat, hanem mindenfélét, ami érdekel. Többek között az ornitológia is érdekel, a biológia úgy egyáltalán. Nem képez problémát, de nagyon sokat dokumentálódom, igen. Nem csak úgy oda csapom ezt, hogy farcsikmirigy, hanem annak utána nézek, hogy az micsoda, hogyan működik a madár testében, és mit csinál, és mi a célja, és hogy alakult, és melyiknél van, melyiknél nincsen, melyik fajnál hol van, stb. Ez fontos.
Mert a nyelvezetét nagyon szeretem, mint említettem már ennek a könyvnek. Vannak ilyen nagyon szép lírai részek, amikor leírod, hogy egy újabb tavasz készülődött, és itt szépen le van írva, hogy egy film készülne róla, ez lenne az a romantikus dallamú, nem tudom én milyen rész esetleg. Így váltogatod is a saját stílusodat és írásmódodat egy szöveg keretében is.
A hangulat, saját hangulatomat is tükrözi valahol, illetve azt a hangulatot, amiben a szereplők belekerülnek. Még senki nem jött rá, de ez a két ember, a temetőr meg Elám, tulajdonképpen szerelmesek egymásban, de valami olyan szerelemmel, ami nem feltételezi a testet, mondjuk, hanem nem tudom, amikor két ember éhes egymásra, de nem mondom, nem a testi értelemben, hanem amikor hallgatni akarod, vagy egyáltalán csak ülni mellette, vagy látni. Miközben ellenkeznek ezzel ellen, tehát hogy valahogy nem tartják normálisnak, vagy nem akarják ezt, de azért mégis szükségük van rá, úgyhogy egy ilyen állandó harcban vannak mindketten, és akkor igen, vannak néha ilyen nyugalmi állapotok, amikor minden szépnek és kiegyensúlyozottnak hat, amíg el nem törik.
Számomra nagyon vizuális volt végül is ez a regény, el tudom képzelni akár egy jó kis filmben, vagy animációban is. Csak egy kuriózumként kérdem meg.
Hát én a filmgyártáshoz meg egyáltalán ehhez nem értek, szóval ha valaki majd arra érdemesnek találja, akkor állok elébe, segítek, bár sokszor mások írják meg aztán a forgatókönyvet egy regényből, vagy valami, úgyhogy nem bánnám, de nem is esem kétségbe, hogyha soha nem lesz belőle semmi. Amúgy én is vizuális vagyok, tehát azért vizuális, mert én is látom filmszerűen, tehát valahogy úgy tudom megírni, hogy látom, a fejemben látom.
És ugyanez jellemző a Farkasabbra is. Ismétlem a kérdést, de meg fogom kérdezni, mert elhangzott az is, hogy párhuzamosan készült a kettő valamelyest. Mennyire párhuzamosan? Annyira más a hangulata, hogy tudtad te ezt párhuzamosan írni, vagy le kellett tegyed, vagy félre kellett azért tegyed?
Mégis igen, párhuzamosan íródott, de mind a kettőből voltak már részek. Volt, amikor egyikhez volt hangulatom, és volt, amikor a másikhoz, és akkor, mikor melyiket írtam. De mivel, hogy a Solea az egy picivel hamarabb jelent meg, ugye 2021 őszén, ezért azt egy kicsit gyorsabban be kellett fejezzem, és közben már a nagyjából kész Farkashab oda került Szőcs Katalinhoz, ő ugye a látó imádott korrektora és mindene. Ő átolvasta, bejelölte nekem, hogy hol gondolja úgy, hogy talán kellene még dolgozni rajta, vagy ilyen-olyan logikai hibákat, meg egyebeket javítgatni. Én azt átolvastam, és megegyeztünk, hogy mivel nem kell sietni a kézirattal, ezért félreteszem, és félretettem elég hosszú időre, és közben befejeztem a Soleát, megszabadultam tőle, és akkor elővettem, de nem tudom, hangulat függő, vagy a fene tudja. Közben egyebeket is kell írjak, tehát hogy nem csak ezeket írtam közben. Tehát ott vannak a Helikonnak állandóan írandó szakmai szövegek, vezércikkek, a Hátsó Ablak nevű rovatunkban ugye oda irodalmi természetű szövegeket szoktunk írni. Folyton egyebeket is csinálok.
Egyébként leteszel végleg egy-egy ilyen könyvet?
Ja, van ilyen, több is, igen. Hát most egy olyanból élek egyébként, nem nagyon megy most az írás, de ezen nem csodálkozom, ez így szokott lenni, amiután így befejezek dolgokat. Volt egy ilyen regény kezdemény, amiből sok részlet megjelent a látóban, a Helikonnál is, meg még nem tudom, hogy hol, de azt nem, szerintem nem fogom, soha nem fogom befejezni. Valahol elsikkadt a történet, így darabkákban működni tud, egyben nem tudna működni, én úgy érzem. És van még ilyenem, igen. Vannak ilyenek, de nekem nem okoz semmiféle szívfájdalmat. Mármint, hogy az ember folyton próbálkozik, vannak történetek, amik úgy adnák magukat, úgy érzed, hogy ezt meg kell írnod, vagy ez jó lesz, elkezded írni, és nem lesz jó. És akkor kell hagyni, le kell tenni, és kész. Hogyha van benne valami olyan, ami nagyon fontos, vagy az énedet képviseli, vagy mit tudom én, az úgyis vissza fog jönni valamilyen formában.
A Farkashab pedig ugye naplószerű, körülbelül 10 évet ölel át, vagy többet.
Különben azt akartam mondani, hogy egy adott pillanatban gondolkoztunk azon, hogy kihagyni teljes mértékben az évszámokat, de aztán mégis abban maradtunk, szintén Szőcs Katalinnal, hogy ilyen vezetőnek mégiscsak jó, hogy ott van egy-egy dátum. Tehát jelöli a korszakot valahogyan, most ez egy fiktív napló azért, tehát hogy nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy velem vagy a velem közeliekkel pont azon a napon, amit én megjelölök, azok általában szimbolikus dátumok, valamire utalnak, hogy miért pont az a nap, vagy miért pont az a hónap, vagy miért annak a hónapnak az a napja, az jelent számomra valami, de ez nekem fontos, kifele nem annyira lényeges.
És nyilván a hangulata az, ami a fontos. Meg azért nagyon jól el tudott helyezni a 90-es évek elején ezt a tömbház, lakás, piac, hogy éltünk, mennyire volt bizonytalan még akkor, meg hát most se biztosabb, az biztos a világunk. Indiánként írod itt ezt a fiktív naplót, ez a kamasz, egy ilyen csinytevésre hajlamos, meg nyelvezetében is be tudtad ezt csempészni. A kicsit kamaszos, kicsit ilyen huncud, kicsit ilyen cseles. Tudtad vinni magad végig egy kamasznak a fejlődésén?
Ó, igen. Szerintem a kamaszkor az nálam örök, szóval azzal nem lesz baj. Csak én közben öregedem kívülről. Hogyha jól meggondolom, mai napig így beszélek. Vagy így kommunikálok, vagy így zajlanak az interakcióim másokkal. Csomó bolondságot szoktam mondani, megkacagtatom az embereket, marhaságokat csinálok, szóval olyan nagyon nem távolodtam. Nem volt olyan nehéz belebújni a bőrébe. Nyilván, hogy vannak olyan részek, amikbe bele lehetne kötni, hogy egy gyermek nem gondolkozhat így. De hogy én ezeket most írtam, és nyilvánvaló, hogy valamilyen formában felülbírálom az akkori élményeket, vagy kiegészítem őket olyasmivel, amit később tudtam meg az adott korról.
Mennyire karakterek, mennyire meghatározóak ezek a szereplők, akik felvonulnak melletted? Mert a helyszíneket azért úgy meg kellett választhat, és azok olyanok is.
Nem hiszem, hogy olyan nagyon kiforrott karakterek. Általában nem sokat adok a nagyon kiforrott. Ez nem is az erősségem, de nem is törekszem rá, hogy karaktereket építsek. Tehát, hogy nem leszek egy Thomas Mann soha. Mert nem tartom olyan nagyon fontosnak azt, hogy pontosan behatárolható legyen az a szereplő, hogy pontosan tudjuk, hogy ő szőke volt, kékszemű, bipoláris, mit tudom én. Én úgy gondolom, hogy az olvasó, hogyha egy nagyon kiforrott szereplővel találkozik, egyrészt ez nálam ugye nem működne, akkor talán nehezebben tud belebújni abba a sztoriba. De ez csak egy ilyen hátsó gondolat, nem azért nem építem fel olyan nagyon-nagyon a szereplőket.
És miért indián? Hadd kérdezzem akkor meg.
Hát azért, mert hogy tényleg volt egy ilyen időszakom, szerintem sokunknak volt ilyen, amikor tollakkal a kimibe tudtam, a hajam ugye rövid volt, szóval abban nem lehetett tűzni, de volt nekem ilyen tollkoronám, én csináltam magamnak, minden szerkómat én készítettem, és azzal ott keringtem, mint egy ilyen őrült össze-vissza az utcába. Nem nagyon voltak barátaim különben, olyan nagyon sok nem volt, és ők nem voltak indiánok. Nem indiánoztak. Nem tudom, olvasmányélmény, szabad élet, ez a természettel valamilyen szimbiózisban való élés számomra az indián, mint olyan, most itt az amerikai őslakosokra gondolok. Ami persze egy ilyen idealizált és enyhen rózsaszínű ködben levő sztori, mert hogy nem éltem köztük, nem ismerem őket test közelből. Na, de hát szerintem az egész magyar indiánozásnak valahogy ez a kicsengése, nem? Tehát, hogyha Cseh Tamásékra gondolunk, valahol ott is egyfajta egyensúly és szabadságkeresésről szólt a dolog. Meg az, hogy nem kell mindig a fennálló rend törvényeit elfogadni. Meg lehet kérdőjelezni őket, azért vagyunk emberek. Ez nem jelenti azt, hogy fejbe kell egymást ütni, de hogy a szabályokat meg lehet kérdőjelezni, hogy azok ténylegesen célt szolgálnak-e, hogy az a cél számunkra megfelelő-e, szóval, hogy kérdéseket kell feltenni. Persze eltávolodtam már az indiántól, mint olyan, de valami ilyesmit jelent, igen. A tuaregek meg elég elolvasni egyetlen egy írást róluk, egy komolyabbat mondjuk, hogy hogyan élnek, és milyen társadalmuk van, és hogyan tudnak túlélni azok között a körülmények között, és boldogok azok között a körülmények között, a maguk módján nem siránkoznak amiatt, hogy homok veszi őket körül.
És a felnőtt kor küszöbén zárul nagyjából valahol ez a történet, mert meghatározó valamilyen szempontból ez az időszak, azért választottad pont ezt? Mert tényleg nagyon-nagyon meghatározó?
Hát igen, szerintem mindenkinek nagyon-nagyon meghatározó a késő kamaszkora, a nagykorúsítása, mint olyan, ami ugye itt nálunk 18 évesen, ha tetszik, ha nem be kellene következzen, nem következik be egyébként. Én nem hiszem azt, hogy mindenki 18 évesen már teljesen öntudatára ébred, és mindent tud magáról, és tehát, hogy nem, ez egy hosszú folyamat, az ember nem 18 évesen lesz nagykorú, hanem nem tudom, hogy mikor lesz az, ki mikor, lehet, hogy soha, de hogy az az időszak meghatározó, mert rengeteg követelményt támasztanak az emberrel szemben általában. mindegy, hogy miért. Hogyha nem mész tovább, és nem tanulsz tovább, akkor dolgozni kell, fiam, stb. Stb. Tehát, hogy valahogy a körülmények is arra kényszerítenek, hogy tényleg a nyakadba vedd a saját életedet, és kezdjél vele valamit. És vagy tudsz vele kezdeni vele valamit, vagy nem tudsz vele valamit kezdeni, de hogy ezek ugyanolyan fontos pillanatok szerintem, mint a születés, amiről nem tehetünk, ugye mi magunk. Itt meg már van valami a kezedben, és nagyon el is lehet cseszni, az az igazság. Tehát, hogy nagyon el lehet. Az ember olyan törékeny kamaszként, azt hiszem. Persze azután is, de hogy közben egy csomó élettapasztalatot szerez, és azok megvédik valamelyest,
Mennyire szokott számodra, hát ez is, a farkasabb is, meg mindegyik történet tulajdonképpen egyfajta dolgok lerendezése is lenni? Ülepítése?
Inkább az ülepítési folyamatnak a része az, hogy könyvek lesznek ebből. Vannak dolgok, amiket szerintem soha nem fogok tudni lezárni teljesen, és mindig maradnak kérdések, amikre soha nem lesz válasz.
Mi az, ami jobban fekszik? A nagyobb lélegzetvételű regény, Szóljál, mi normál, egy rövidebb regény, te is említetted, hogy tömörítesz most már lassan-lassan. A rövidebb történetek esetleg?
Nem tudom, hogy mi lesz, ha még élek később, hogy fogok-e még ilyen hosszú lére eresztett dolgokat írni. Most úgy érzem, hogy nem vagyok erre képes, nem szeretném. Valahogy ez így sokkal jobban fekszik, a rövidebb történet. Sokkal több munka van vele, az tény. Sokkal többet kell kínlódni vele, ez is tény. Mármint kínlódni. Megtalálni a megfelelő szavakat és a szavaknak a megfelelő sorrendjét, amik aztán egy ritmust adnak. Igen, a rövid történetek maradnak szerintem.
A naplót hébe-hóba írom, dacolva a szent borzadállyal titkos vadász folyósókat fúrok, pedig a vakond, vadász és közlekedő folyósói a víznek előbb-utóbb utat nyitnak és gátszakadást okozhatnak. Ha újjá születek, ismét indián leszek, tuareg, kafar, kétvízközi, esendő, gyarló, akár csak most. Márton Evelin Farkashab című naplószerű kötetének utolsó passzusát olvastam fel. A könyv a Lektor kiadó gondozásában jelent meg, kapható és elolvasható, akárcsak a Szóljál, Minor című disztópikus regénye.